Vedanga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és ma egy mindannyiunkat érintő témáról fogunk beszélgetni, a halálról. Szakértő vendégünk Zinger Magdolna, író és gyásztanácsadó, és Szántó Rita Mercedes, aki ebből a valóban nagyon érdekes témából írta a szakdolgozatát, és amiben Magdolna segített neki. Ezúton is köszönjük. Először is szeretnélek bemutatni, hát itt most összetegeződtünk, és ezt talán nem bánják a hallgatók sem, szeretnélek bemutatni, úgyhogy mondj egy pár szót magadról. Hogy kerültél ezzel a témával kapcsolatba?
20 évvel ezelőtt megbetegedtem méhnyakrákba, és a kórházban elhatároztam, hogy elmegyek a hospice-ba dolgozni, és 10 éven keresztül a haldoklók mellett tevékenykedtem önkéntesként, majd váltottam, és 10 éven keresztül gyászfeldolgozó csoportokat vezettem. És aztán elkezdtem tanulni is sokat, minél többet a gyászról, halálról, és könyveket is írtam, elsősorban ebben a témában, és szakirodalom.
Igen, hát ez izgalmas. Van ennek köze valamiféle formális végzettséghez?
Hát először önkéntesként mentem, és ott nem szükséges, de aztán sorba elvégeztem különböző iskolákat. Újságíró diplomám van, meg művelődés szervező. Ezek nem kapcsolódnak, de ezután mentálhigién és szakemberré képeztem ki magam, mert ez azért már a pszichológia területe. És a Polc Alen által vezetett gyásztanácsadó képzést végeztem el.
Értem. Ha már az ő nevét említettük, ugye ő ennek a témának egy nagy gurúja volt, hogy ővel személyes munkakapcsolatban is voltál?
Igen, és nem csak munkakapcsolatban, hanem olyan szerencsés vagyok, hogy azt az ajándékot kaptam az élettől, hogy kísérhettem őt a halálba az utolsó időszak alatt. Erről írtam is egy könyvet, az a cím, hogy Partitúra.
Értem. Akkor bemutatnám Ritát is. Ugye ő a szakdolgozatát írta ebből a témából. Milyen oktatási intézményben?
A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán, mint teológus hallgató.
Értem, és miért ezt a témát választottad? Ez ugye az átlag ember ezt morbidnak találná.
Igen, ez valóban így van. Hát egyrésztről azért választottam ezt a témát, mert azt gondolom, hogy a legtöbb ember fél, sőt, mi több, hát retteg a haláltól. És ez egy mindenkit érintő kérdés, ugyebár, hiszen elkerülhetetlen a halál, ez előbb-utóbb mindenkit utolér. Másrésztről persze nekem egy feldolgozatlan gyászmunka áll minden mögött, úgyhogy az édesanyámat veszítettem el 11 évvel ezelőtt, és hát ezért nagyon fontosnak éreztem ezt a témát, és ez motivált abban, hogy megérjem ezt a szakdolgozatot, illetve hát ez is motivált.
Ez nagyon jó. Egyébként, ha szabad nekem személyeset ide hozzáfűzni, a feleségem, aki különben pszichiáter, engem teljesen morbidnak tart, mert én elmegyek minden ismerősöm temetésére. Még a nem túl közeli ismerősökére is elmegyek. De én úgy gondolom, hogy ezt a gyászmunkát el kell végezni, és bizony előfordul, hogy ilyen-olyan okból külföldön voltam, stb. Nem tudtam elmenni, és ezek a dolgok, ezek nyitva maradnak, és nem tudok annyira túllépni rajta, mint hogyha ezt a bizonyos szertartást, hát én is elvégeztem volna az, hogy ott vagyok.
Lehet ehhez hozzászólnom egy kicsit? Hát ezzel nagyon egyetértek, ezzel a gondolattal, amit mondtál, hogy minden barátodnak a temetésére elmész. Ugyanis nagyon érdekes, hát én ma pont egy temetésről jövök.
Ez direkt rendezted meg, ugye?
Hát igen, ezt a jó Isten így rendezte. Én azt állapítottam meg ma, pont így megfogalmaztam magamnak, hogy ezt én így felírnám az embereknek receptre, hogy járjanak temetésre, és minél többet, mert ugye, ha máskor nem, akkor ilyenkor szembesülünk azzal, hogy a mi életünk is véges, és ez elgondolkodtatásra késztet minket, És hát sajnos sokszor ugye menekülünk a halál elől, nem akarunk ezzel a dologgal szembenézni, és hát egy temetés az ezen nagyon sokat segít szerintem.
Igen. Igen, most akkor Magdolnához fordulnék, de előtte elmondok egy picike kis történetet. A Srimad Bhágavatamban van egy történet, hogy hát megkérdezik az egyik fontos főszereplőt, hogy mi a legcsodálatosabb dolog a világon. És a helyes válasz az, hogy noha az emberek tudják, hogy mindenkinek meg kell halni, valahogyan mégis úgy gondolják, hogy velük ez nem fog megtörténni. Magdolna, mit gondol erről?
Igen, de különösen az utóbbi évtizedekben vált tabuvá a halál legalábbis. Illetve nem csak Magyarországon, de most erről beszélünk, Magyarországról. Akkor, amikor az orvostechnológia és az orvostudomány annyira fejlődött, hogy az otthonokból kikerült a meghalás.
Denaturálódott, igaz?
Igen, kórházakba került. Igaz, hogy gyógyulás céljából kerültek oda az emberek, de aztán ott is haltak meg. És így amikor még gyerekkorban már találkozhattunk a halállal, nagypapa, nagymama elbúcsúzhatott, és így tovább, ez teljesen kiveszett, és ez hozott egy nagyon nagy félelmet is. És nem csak a halálhoz viszonyunk emiatt így, hanem magához a gyászhoz is.
Tehát, hogy kvázi az emberek így nem is vesznek róla tudomást, vagy úgy tesznek, mint a nem lenne, vagy?
Igen, én ezzel naponta szembesülök, mert a gyászcsoport vezetőket képezek ki, és amikor elmondják otthon, hogy hova jönnek, akkor háromszor visszakérdeznek, hogy tessék, hogy mi, de hogy te tényleg komolyan a halállal foglalkozod, úristen, normális vagy? És valóban az emberek nagyon igyekeznek a tudatukból kisöpörni ezt, hogy nem létezik, vagyis illetve ilyesmi mindig csak mással fordul elő.
Hát igen, mert ugye az, akivel előfordul, az utólag nagyon ritkán be tud számolni róla, de általában nem. Hát tudjuk, ismerjük ezeket a halál közeli témákat, élmények témája, de most nem erről van szó. Akkor most, hogy ennyit felvezettünk, akkor most felteszem a kérdést, hogy mi a halál?
Talán nem vallásfilozófiai értelemben, nem ahhoz szólok hozzá, mert nem az az én területem, hanem a hospice, és hogy én mivel találkoztam, tehát így első kézből, hogy mit látok. Én azt láttam, hogy egyáltalán nem láttam csúnya halált a 20 év alatt, hanem mosolygós, félig mosolygós, de mindenképpen egy sóhajtás, és akkor egy ilyen derűs, hogy a lélek elszáll. De tapasztaltam olyasmit is, ami sokkal misztikusabb, vagy spirituálisabb. Tehát volt olyan nő például, aki azt mondta, hogy jaj, de szépet látok, de gyönyörű, mondta a lányának. És akkor kérdezte a lánya, hogy és miért nem mész oda, mi az? Ja nem, azt mondja a nő először, az idős nő, hogy hú, de hát akkor én nem is félek, ha ez ennyire gyönyörű, akkor én megyek. És akkor kérdezte a lánya, hogy de hát akkor miért nem mész? És akkor mondta, hogy még várnom kell egy picit, de megyek boldogan. Vagy egy másik tapasztalásom, hogy azt is látom, hogy minthogyha bátorság kellene az átlépéshez, hogy minthogyha ha az egy döntés kérdése is lenne, ezt láttam a haldoklóknál. Például volt egy eszméletlen állapotban lévő, agóniában lévő idős nő, eszméletlenül, tehát nem hallhatta, hogy mit mondok, és leültem mellé, napok óta volt olyan állapotban, hogy már halottnak kellett volna lenni elvileg. És akkor magamban elkezdtem neki mondani, hogy ne félj semmitől, menj csak bátran a fény felé, és szívből nagyon igyekeztem vele lenni, tehát a lelkével valahogy kapcsolódni. 5 percen belül halott volt. És mivel ez ismétlődött, gyerekeim úgy is hívtak, hogy fekete angyal. Ezért gondolom, hogy bátorság vagy döntés kérdése is az átlépés.
Értem. Hát a mi filozófiánk szerint van ugye a lélek, az hal egy ilyen állapotban is, tehát lehet, hogy a test és az érzékszervek nem működnek, de a lélek ezt hallja. Tehát én azt gondolom, akkor ezek szerint ezt osztott te is ezt a tétel. Tehát és akkor tulajdonképpen ez egy ilyen eléggé misztikus, de egy ténylegesen működő dolog, igaz?
Én ebben hiszek, de nem csak hiszek ebben, hanem meg is tapasztaltam számtalan esetben.
Beleakadtam abba, hogy nem láttál csúnya halált, pedig biztos nagyon sok halált láttál. Én nagyon kevés halált láttam, azt hiszem talán igazán közvetlenül egy halált tapasztaltam meg, még 16 éves voltam, és a kórházba kerültem valami aranyér, vagy nem tudom milyen műtéttel, és egy ilyen hatalmas nagy 20 fős kórteremben kaptam helyet, és a szomszédos ágyon volt egy bácsi, aki egy ilyen oxigén csövet kapott az orrába, és akkor ő így nagyon kétségbe volt esve, nagyon-nagyon meg volt ijedve, én nem értettem, hogy mi történik, hát nekem semmi elképzelésem nem volt a dologról, de azt tapasztaltam, hogy először panaszkodik, hogy nem fúj ez az izé, ez az oxigén, és aztán így elkezdett zihálni, nagyon csúnyán zihált kb. Egy fél óráig, aztán elcsendesedett, és akkor onnan értettem meg, hogy mi történt, hogy hoztak valami spanyol falat, igen, és bekerítették. Hát ez nem volt egy ilyen nagyon, nagyon hozó élmény. Igen.
Polcalent kérdeztem, hogy ő látott egy csúnya halált, mert hát többször beszélt is erről, és váltig mondtam, hogy de én még egyet se láttam. És azt mondta, hogy ez akkor van, az agónia görögül harcot, illetve magyarul harcot jelent.
Haláltusa, ugye?
Haláltusa, és aki szembe megy, és nem akar meghalni, ellenáll, hogy ott van egy az nem szép halál.
Aha, akkor most kezd nekem leesni a tantusz, hogy ez a hospice miről szól, hogy felkészíteni az embereket?
Sokkal több ennél, nem csak felkészíteni, hanem hogy az utolsó időszak egy értékes idő legyen. Egy nagyon szép, egy gazdagító, mind az elmenő számára, mind a hozzátartozók számára. Úgy mondják, hogy élhető élet mindvégig, és méltósággal meghalni. Hát olvastam például Szöjár Rinpoche-nek a tibeti könyv életről és halálról című könyvét. Ő azt mondta, hogy a nyugati ember úgy hal meg, mint egy kutya. Tehát annyira magára hagyva a kórházakban, és ezt ismerte fel a hospice mozgalom, hogy ne úgy halljunk meg magányosan, egyedül, félelmekkel és fájdalommal telve.
Értem. A Bhagavatamban vannak nagyon érzékletes, mondjuk így plasztikus leírások arról, hogy igazán mi történik a halál alkalmával. Ugye van az Ajámil nevű hősünk. Ugye a Bhagavatam szerint azok, akik hát ilyen nem jámbor életet, hanem bűnös életet éltek, azokért a halál urának a szolgái jönnek, ilyen kutyaszerű, szörnyű lényekkel kísérve, és ők azok, akik a testből kirángatják a lelket, és elviszik Yamarachhoz, aki a halálnak az ura. Hát ő, mondjuk nem ő a nagyfőnök, mert a nagyfőnök az Isten, de ugye neki vannak ilyen félisten, meg ilyen felhatalmazott segédei, mert ő maga nem nagyon szeret dolgozni, ő játszani szeret a többi tehénpásztor fiúval, meg a lányokkal, tehát ő nem dolgozik, de van, aki dolgozzon neki, és ez a Yamarács az egyik munkatársa, nagyon fontos munkatársa, aki elrendezi a lelkeknek az útját a következő testbe. Neki van egy írnoka, Csitragupta, akinél ott van egy, feltehetőleg egy komoly számítógép lehet, mert hatalmas adatbázist kell kezelni, de hát a Bhagavatam könyvről beszélt, tehát ebből a könyvből felolvassa az illetőnek a tetteit, és ezeknek a függvényében kapja meg, hogy milyen testet fog kapni a következő életben. Nos, ez a történet úgy szól, hogy ez az Ajámil, ez fiatal korában, tehát egy brámana születésű volt, de fiatal korában nagyon jámbor volt, aztán beleszeretett egy prostituáltba, és elvette feleségül, és rettenetes dolgokat csinált, az alkoholizált, húst evett, és mindenféle borzasztó dolgot követett el, és hát egy bűnös élet végéhez kezdett érkezni, és hát megjelentek nála ugye Yamarachnak a szolgái, a Yamadúták, És ő a kétségbeesésében elkezdte szólítani a fiát, akit történetesen Nárajannak hívtak. Ez a Nárajan azonban az Úr egyik neve, tehát az Istenség legfelsőbb személyiségének az egyik neve.
A mázlista.
Igen. Hát én azt hiszem, csak zárójelbe, hogy ez az egész történet egy elrendezés a mi okulásunkra, de lényegében az történt vele, hogy szólongatta a fiát, hogy Nárajan, Nárajan. És erre azonnal megjelentek a visnudúták, akik a jó fiúkat viszik virágrepülőn, ugye Istenhez. Tehát ők megússzák az újraszületést az összes kínjával együtt és nehézségével együtt. Tehát megjelentek a visnudúták, és elkezdtek vitatkozni a jamadútákkal. Tehát ugye a jamadúták mondják, ha kérem szépen, igen, azért küldtek, hogy ezt vigyük el ezt a lelket, mert ez egy nagyon bűnös ember volt, ennek meg kell bűnhődnie, kész, visszük. De a visnudúták mondják, bocsánat, ő utolsó szavaként az Úr szent nevét ejtette ki a száján, őt nem viszitek el sehova, mert őt egy szentnek kell tekinteni. Hát de nekünk a főnök azt mondta, hogy vigyük ezt az embert, vigyük innen ezt a lelket, és vigyük hozzá. Szóval a lényeg az így szót követett, a lényeg az, hogy a jamadúták visszamentek a főnökhöz, hogy most mi legyen, és a főnök azt mondja, ja kérem, az más. Akkor ő neki most nem kell meghalni, és ugye mindennek maga Ajámil is tanúja volt, és ebből megértette, hogy az Úr szent nevének az ereje, az micsoda hatalmas, és azt is megértette, hogy akkor nem árt jó útra térni. Tehát ekkor megúszta a halált, és pillanat, rögtön befejezem, ha egy kicsit hosszúra nyúlt volna. Tehát a lényeg az, és aztán később ő még élt, de nagyon-nagyon-nagyon tiszta szent életet élt, és aztán a végén őnek is meg kellett halni, de akkor már a visnuduták vitték haza, és neki már nem kellett újra megszületni. Most amiket elmondtál, ez a szép halál, nekem nagyon gyanús, hogy ezeket nem a jamaduták vitték el, ezeket a lelkeket.
Most ezek szerint élhetünk bármilyen ocsmány életet, ha az utolsó pillanatban majd, mivel ezt megtanultuk, hogy akkor mit kell mondani, és akkor már is jóvá tettük az egész életünk vétkét? Vajon?
Ez elvben így van, de gyakorlatban, aki egy bűnös életet él, annak az utolsó gondolata nem az lesz, hogy Isten dicsőítse, vagy Isten szent nevét ejtse ki a száján, hanem nagy valószínűséggel a sajnálkozás lesz, hogy a bűnös életét nem tudja folytatni. Tehát mi, krisnások, mi arra gyúrunk, hogy pestiesen szóljak, hogy mi az utolsó pillanatban is tudjunk Krisnára emlékezni, tudjuk kiejteni az ő nevét, és akkor ne kelljen már megint megszületni, mert ez annyira egy kellemetlen dolog, ugye?
Hát akkor ugye itt eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy beszéljünk arról, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy hogyan hal meg az ember. Ugye a Krisna tudat szerint a lélek újabb, már beszéltünk a lélekvándorlásról, illetve hát érintettük ezt a témát, és a lélek újra születésének mikéntjét meghatározza az, hogy milyen életet éltünk, illetve hát a halál pillanatában bekövetkező tudatállapot is jelentősen befolyásolja ezt. Ugye Magdi említette, hogy hát akkor elég az utolsó pillanatban úgymond tudatosnak, Isten tudatosnak lennünk. Hát elég, hogyha tudunk azok lenni. Viszont itt felmerülhet egy kérdés, hogy mi történik akkor, ha valaki nem úgy hal meg, hogy tudatánál van, mert hát nem mindenki így hal meg. Ebben az esetben, ha valakit mondjuk hirtelen ér a halál, akkor az élete során kialakított életminőség úgymond a tettei határozzák majd meg hát a vágyai is a következő születésének a mikéntjét. Tehát nem elég az utolsó pillanatban, sajnos nem elég csak az utolsó pillanatban úgymond megtérnünk Istenhez, hanem ezért cél, hogy már az életünket is úgy éljük, hogy az megfelelő legyen.
De lehetünk biztosak abban, hogy jó életet élünk, mert legalábbis én katolikus neveltetést kaptam, de aztán elhagytam, és most sehova sem tartozó hívő vagyok. Hiszem a lélek túlélését, de nem tudom magam besorolni. Mindenesetre a katolikus neveltetésben a bűn az nagyon rányomja a bélyegét az egész életünkre. És nem tudok attól szabadulni, hogy hogy bármennyire igyekszem, és szívem minden igyekezettével szeretnék jó ember lenni, és nem a megmérettetéstől csupán, hanem szerintem mindannyiunkban benn van, így születünk, ez a törekvés. De ki az, aki elmondhatja magáról, hogy jó ember? És nagyon nem szeretnék rettegve meghalni. Tehát ezeket a történeteket, amiket elmondtál, hát annyira utálom, de komolyan mondom, hogy jönnek a haragból, a buddhizmusba, és megnéztem animációs filmet például. És akkor egyébként alapvetően jó a viszonyom a halállal, nem is tudnék ezzel foglalkozni, hogyha nagy bajban lennék. Azonban mégis van bennem egy tartás, hogy ezek a haragó istenek nem lepnek-e ott el. És azt mondta erre Paul Celan nekem, hogy hát de Magdi, az csak a te fantáziád. És mondtam, hogy hát de Alain, nekem nagyon jó fantáziám van.
Értem. Hát ez hitkérdés. Tehát hitbeli kérdés. Nekünk azt hiszem beszéletek mindkettőnk nevében, van hitünk a szentírásainkban és abban, amit ezek leírnak. Hát igazolásként, ha erre volna szükség, akkor elmondhatnám, hogy a Bhágavatamban nagyon sok minden le van írva, ami ez a születés, halál, öregség, betegség körforgáshoz tartozik, és le van többé között az is írva, hogy a magzat az anyaméhben nagyon rosszul érzi magát. Ezt most ma szokták a pszichológusok mondani, hogy az az igazi, az a finom, az a jó, de nem így van, mert ugye a Bhágavatam leírja, hogy fuldoklik, hogy nem tud mozogni, be van zárva egy bőrzsákba, és végig imádkozik, mert akkor ő még tudatos, akkor ő még emlékszik az előző életére, és végig imádkozik Istenhez, hogy mentse ki innen. És azután, amikor megszületik, az egy olyan hatalmas trauma, hogy mindent elfelejt, bár ez se 100%-ra igaz, mert csak 99-ben, mert én magam két olyan ismerősöm is van nekem, aki emlékszik előző életükre, és volt egy Stevenson nevű orvos, aki több mint 1000 esetet részletesen ledokumentált, amikor kicsi gyerekek elkezdtek beszélni, és arról kezdtek beszélni, hogy előző életükben kik voltak, hol éltek, hogy hívták őket. Na most ezt a leírást én próbáltam verifikálni egy orvos barátommal. Van egy gyerek szívsebész orvos barátom, aki hát általában a pacienseivel rögtön a születés után találkozik. Tehát a baba megszületik, a gyerekorvos megvizsgálja, látja, hogy valami szív- vagy keringési érrendszeri probléma van, és akkor az útja azonnal viszik ehhez a gyerek szívsebészhez, ugye oda viszik, és akkor ő tényleg látja azt, hogy milyen egy újszülött. És ő teljesen igazolta nekem pontról pontra, egy kivételem, a Bhágavatam azt is leírja, hogy férgek rágják, ezt ő nem erősítette meg, de az összes többit megerősítette. Azt, hogy a méhlepényen keresztüli oxigénellátás mennyire szűkös, hogy gyakorlatilag a baba szervezete az oxigénnek a túlnyomó részét az agy fejlesztésére használja fel, és ezért is van az, hogy a babának a feje nagy, és az összes többi icipici, tudjuk, hát ugye nekem is van 3 gyerekem, meg 3 unokám, tudom, hogy néz ki egy kis baba, ezt muszáj volt elmondani, és elmondta azt is, hogy a születés az egy akkora trauma, hogy a szülőútban ugye először is begyömöszölődik az a szerencsétlen gyerek, az oxigénellátás tovább romlik, mert ugye a méhizmai összehúzódnak, összenyomják az ereket, tehát gyakorlatilag alig kap oxigént az a szerencsétlen gyerek. És ezért a szervezet az összes energiát az agynak a fenntartására, a megmentésére fordítja, tehát ezeket az oxigén nélküli energiafolyamatokat, amit az adrenalin, ugye a mellékvese, kéreghormon szabadít fel. És elmondta nekem, hogy a kisbabának a mellékvesei valósággal felrobbannak, és feloldódnak, meg semmisülnek, és a születés után marad egy réteg sejt, ebből nő vissza körülbelül 2-3 hónap alatt a mellékvese. Szóval ez nem játék.
Elképesztő, de alá tudom támasztani olvasmány élvényeimmel. Stanislav Grof, aki transzlégzéssel, meg előtte meg, ha jól tudom, LSD-vel, de valami drogok segítségével visszavitte az embereket a magzati létbe, meg a születésük, és ugyanez, tehát olyan festmények vannak, ugyanez, hogy olyan rémálomszerű az ott lét, hogy tényleg ez valóban ez lehet. Vagy Orosz Katalin, aki transpersonális pszichológiával foglalkozik, ő csinál ilyen szülés alagút tréningeket, ahol saját magunk újra élhetjük a születésünket, és megpróbál segíteni, hogy valahogy korrigáljuk azt az élményt.
Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók jelentős részében felmerült a kérdés, hogy mi van a császáros gyerekekkel. Való igaz, nekem az első gyerekem az természetes úton szült, úgy nézett ki, mint egy aszalcilva, gyűrött volt, és tele volt véraláfutásokkal. A második gyerekek azonban ikrek voltak, ikrek ma is, ugye ikreknek születtek, és ők császárral születtek, és olyan gyönyörűek voltak, mint az álom, ugye? Rajta magzat mázik, mint kis tej, úgy néztek, mint egy ilyen tejfölös lángos, vagy valami, mert ugye magzat
mázik. Pszichológiai értelemben azonban mégsem jó a császármetszés.
Úgy van, mert ez a barátom azt felvilágosított, hogy ők is kapnak egy hatalmas pofont. Ugyanis a magzati vér összetétele és a magzati hemoglobin nem pont olyan, mint a miénk. Ugye a szűkös oxigén ellátás miatt egy kicsit más a szerkezete, és amint jön ez a tömény oxigén, amit a levegőből beszívunk, ez egy sokkot okoz, és ennek is a következménye az, hogy a hemoglobinnak a nagy része az azonnal feleslegessé válik, és fel is bomlik, ezért szoktak besárgulni a gyerekek, a hemoglobinnak a bomlás terméke a bilirubin, amit ugye a sárga és a vizeletbe is attól sárga a vizelet, és de ezért mondják a gyerekorvosok az ilyet mamának, hogy ó, hát ez a kis sárgaság az el fog múlni, ez nem probléma. Na ez az a trauma, amit mi, Krisna hívők, szeretnénk egy olyan lelki folyamattal megúszni, hogy ne kelljen a halál után ismét megszületnünk, hanem visszamehessünk Istenhez.
De maga a halál, tehát ilyen a születés, ezt most lefestettük, nem túl
vonzó,
de maga a halál is lehet ilyen, legalábbis bizonyos tanítások szerint igenis lehet ilyen.
Hát ugye a Bhágavatamban is benne van, hogy van csúnya halál, amikor a jamadúták viszik el az embert.
Én találkoztam több emberrel, akiknek halál közeli élményük volt, és az egyik férfit nagyon firtattam, hogy mondja már el, mert nagyon szép volt a beszámolója, nagyon részletes, lehetett látni, hogy tényleg, mert az arcán, a bőrén,
megélte.
Hát
igen.
Teljesen olyan hiteles volt, hogy hihetetlen. És akkor csupa jót mondott, és akkor mondom, de figyelj, László, mondjál, nem láttál valami rosszat? És azt mondta, hogy de igen, de a következő módon, hogy a perifériás látásában ott voltak valami sötét alakok, de hogy olyan nagy volt a segítő erő, olyan sokan, sok lény, az elhunyt édesapjától kezdve ilyen angyali lények, stb. Segítettek neki, hogy nem volt arra, tehát nem kellett félnie, vagy megijedni, épp hogy csak tapasztalta, hogy ott létezik valami sötét erő is.
Értem. Felmerült egy kérdés, mert ugye itten beszéltünk szenvedésről, és hát már a magzati életben kezdjük, aztán akinek már van egy kis élettapasztalata, az tudja, hogy hát ha más nem, akkor egy rossz fog, micsoda szenvedést tud okozni, és hát vannak ennél még rosszabb dolgok is, mint egy rossz lyukas fog, igaz? De miért van szenvedés? Miért van szenvedés? Mi ennek az értelme?
Hát én a saját életemből azt tapasztalom, hogy az összes szenvedés és az összes negatív, már én 61 éves vagyok, minden, amit átéltem, mind nagyon fontos volt, és mind gazdagabbá tett. Tehát nem tudok olyat mondani, pedig nagyon sok minden volt, válásaim voltak, rákbetegségem, most elvesztettem épp a lakásomat, mert devizahiteles. És egyszerűen nem tudok olyat mondani, amitől én nem jobbá váltam, és gazdagabbá. De azért azt mondom, amit Viktor Frank professzor mondott, aki a logoterápiát, az értelemterápiát megalapította, hogy a szenvedést minden módon mérsékelni kell. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy azért, mert gazdagít, akkor hagyjuk is például a szenvedő embert, hanem orvosolni kell, és azt mondja, a következőt mondja, hogy ha olyan sors ér bennünket, amin nem tudunk változtatni, az a kihívás ér, hogy önmagunkat változtassuk meg. De csak is tehát, hogyha olyan sors, amin nem tudunk változtatni. De hogyha lehet orvosolni mondjuk egy fájdalomcsillapítással, akkor nem gondolom azt, hogy egy súlyos rákbetegségben szenvedő embert hagyni kell fájdalomcsillapítás nélkül, mert hogy az majd jó lesz neki valamire, meg gazdagabb lesz, meg nem tudom.
Értem. Most itt egy kényes ponthoz érkeztünk, ugyanis a Krisna hívők nem utasítják el a gyógykezelést és a gyógyszerelést, egyáltalán nem, de azért kerülik a tudatmódosítószereket. Tehát mi a hétköznapokban nem fogyasztunk alkoholt, még kávéból is legfeljebb koffeinmentest.
Mit jelent az, hogy a hétköznapokban? Vasárnap, igen?
Tehát a mindennapi életben, jó? Akkor és a mindennapban benne van a vasárnap is. Ez jó kérdés volt, köszönöm. Tehát a lényeg az, hogy persze ezt nem kényszerítjük rá a betegre, tehát ilyen, nincs ehhez jogunk, de az ajánlás az, hogy azért a morfium, meg ilyesmi, tehát a tudatot elnyomó szerektől lehetőleg tartózkodni kell. Erről neked mi a véleményed?
Hát igen, én is így gondolom egyébként, legalábbis a tanulmányaim, ami az ilyen vallásfilozófiai tanulmányaim is ezt támasztják alá. Tehát én abban kezdtem hinni, hogy valóban, ha lehet. A hospice egyébként törekszik arra, hogy ugyan adnak tudatomódosítószert, de kititrálják, hogy megtalálni azt a határt, hogy még tudatánál legyen. Ez egy nagyon melós dolog. Ezt nem hospice-ban, kórházakban erre nincs mód, hanem belenyomják a minél nagyobb dózist, hogy békén legyen, hogy nyugodt legyen a
ápolónőknek, nyugta legyen.
Ők, de nem csak ők, hanem a többi betegnek is nyugta legyen. De hogy nem ez a cél, hanem pont az, hogy megtalálni azt a egyensúlyt, hogy még tudatánál legyen, és tudatosan hallhasson meg, de ne úgy. Hát hiszen ha olyan erős a fájdalom, az is tudatmódosulást.
Hogyne, feltétlenül.
Akkor ugyanúgy nem tud Istenre hangolódni és szépen átlépni, ha eszét veszti a fájdalomtól.
Igen, ez egyértelmű. Hát olyan szépen beszélsz erről a hospice dologról, hogy szinte kedvet kaptam. Hát minden esetre semmiképpen nem szeretnék egy ilyen általános kórházi ágyon meghalni, tehát a magam részéről már így kezdem kidolgozni a távozásnak a forgatókönyvét, de hát még talán még van egy kis időm, hogy rendesen kidolgozzam, de ez nagyon nagy egyezést tanúsít a mi filozófiánkkal. Akkor viszont felteszek egy kellemetlen kérdést. Mi az álláspontod az eutanáziáról?
Hát a hospice álláspontját tudom képviselni, amely azt mondja, hogy az életet nem rövidítjük meg, de nem is hosszabbítjuk meg értelmetlenül. Ugyanis hova továbbá nem lehet meghalni, mert gépekkel életben lehet tartani bármeddig egy testet, egy emberi testet. De amikor felismeri a hospice, hogy már gyógyíthatatlan az a betegség, akkor úgynevezett palliatív terápiában részesíti a beteget.
Szenvedés csökkentő.
Tünetkezelést jelent, tehát a tüneteit enyhíti, fájdalmat csillapítja, de még akár nem is eteti minden áron, mint a kórházba, tehát nem nyomnak bele tubusokba meg mindenféle módon ételt, hanem szomját csillapítják, és nem hosszabbítják meg az életét.
Hát ez nagyon szép.
De nem is rövidítik meg. Igen, tehát nincs arról szó, mint az eutanáziánál, hogy akár passzív módon, akár aktív módon, de...
Értem. Erről eszembe jut nekem egy ismerősöm, hát egy nagyszerű asszony volt, megszámlálhatatlan sok embernek segített, teljesen önzetlenül és motiválatlanul, és az ő én el is mondom, hogy hát mondjuk a nevét nem mondom el, de azt, akik ismerték, azok rá fognak ismerni. A világ életében a Nemzeti Bankban dolgozott, különböző devizavonalon, stb. Tehát minden. és ő nagyon-nagyon szerette az embereket, tehát mindenkinek segített, amiben éppen kellett. És hát az történt, ugye ő aztán már 75 is elhagyta, 71 néhány éves volt, még mindig volt egy önkéntesi állása a Nemzeti Bankban, nem kapott fizetést, de az oktatási osztályon még mindig hagyták dolgozni, a fiatalok képzését szervezni, stb. És aztán egyszer csak az akkori elnök, neki sem mondom ki a nevét, úgy döntött, hogy akkor ennyi, és kész, megmeneszti őt. Tehát egy ilyen január 1-jével, egy valamelyik év január 1-jével megszűnt neki ez az önkéntesi pozíciója is. Hát Baba, azért kimondom a becenevét, Baba hazament, lefeküdt az ágyba.
Befordult a fal
felé. Nem volt ilyen gyors a dolog, és onnantól kezdve, hát ilyen nem vett magához táplálékot, nagy könyörgésre kis vizet vett magához, 3 napra rá kapott egy ileuszt, egy bélcsavarodást, akkor megoperálták, de abban már nem épült fel.
Jézusom.
Na most ez a történet egyszerre csúnya és gyönyörű. Tehát, hogy miért csúnya, azt nem kell magyarázni, de hogy miért gyönyörű, tehát a védikus filozófia szerint is kedvező dolog a halál előtt böjtölni. Tehát, hogy ez egyfajta lemondás, tehát ez meg is könnyíti talán a halál, de majd erről meg foglak kérdezni, hogy ezt meg tudod erősíteni. De másfelől pedig egyfajta, tehát egy tisztulást ad, tehát az érzékek uralma alól való felszabadulást segíti. Azt azért el kell mondanom az ő emlékére, hogy a gyászmiséjén, az gyászmiséje a Városmajori templomban volt, ami nem egy kicsi templom, a csillárokon lógtak. És egy csomó emberrel beszéltem később, aki ilyen-olyan amolyan okból nem tudott ott lenni, de ott lett volna, ha tudott volna. Szóval én azt hiszem, hogy nagyon jó érzés volt, és annak ellenére, hogy sajnálom, hogy ezzel a forgatókönyvvel zárult ez az élet, de mégiscsak egy gyönyörű, szép élet volt, és egy méltó befejezés. Tehát akkor igen.
Hát nem tudom, hogy méltó befejezés volt, engem elszomorított ez a történet.
Igen?
Szerintem méltatlan befejezés, tehát úgy halt meg, izolálva, elszigetelve, csalódottan, a szívében egy mérhetetlen nagy csalódással, keserűséggel, az egész életéhez képest egy méltatlan befejezés. Én így látom.
Aha, ez érdekes. Hát egy szempontból én is így látom, tehát ahogy mondjuk így elbántak vele, az méltatlan volt, de ugyanakkor az ő nagyságát látom ebben a történetben.
Azt én is, az vitathatatlan, hogy ő még ezt is képes volt megkoronázni.
Igen. Hát akkor most hallgassunk egy kis zenét.
Thank you.
Góranga, ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és a mai témánk a halál Singer Magdolnával, aki író és gyásztanácsadó beszélgetünk, valamint Szántó Rita Mercedes-szel, aki a halálból írta a szakdolgozatát, mint szép téma. Tehát itt az eddig már nagyon sok kérdés felmerült, de engem mindig is érdekelt, hogy hogyan élik meg a gyászt az emberek.
Különbözően, tehát a gyász nagyon-nagyon egyéni, és nagyon sok mindentől függ, hogy mennyire közeli a hozzátartozó, akit elveszített, milyen kapcsolat volt, szeretett kapcsolat, vagy ambivalens kapcsolat, milyen korú volt, tehát nagyon sok mindentől függ. És olyan is van bizony, aki nagyon könnyen. Ezek a rugalmas emberek, akik hajlékonyak, reziliensek, képesek felállni hamar, elfogadják, mint az élet természetes velejáróját. Azért ezek az emberek vannak kevesebben. A többség nagyon fájdalmasan, nagyon hosszú folyamatként, és a hívő emberek is valahogy a halállal nagyon nehéz szembenézni mindenkinek, és nem vigasztalja őket, hogy majd fogunk találkozni. Tehát a hívő ember hisz abban, hogy majd találkozik a szerettével, ha ő is meghal, de ilyenkor ez kevés vigaszt nyújt számára.
A Krisna tudat mit mond erről? Találkozunk vajon az elhunyt szeretteinkkel? Hát az én tudásom szerint, ami persze nagyon fogyatékos, erre kicsi az esély. Nem lehetetlen, de kicsi az esély. Tehát ugye mi arra törekszünk, hogy az élet tökéletességét elérve fejezzük be, és hogy ne kelljen újra megszületnünk, hanem a lelki világba visszamehessünk Krisnához, Istenhez. Persze, amennyiben a szeretteink szintén elérték ezt a szintet, ami nem túl könnyű, akkor találkozhatunk velük a lelki világban, de egyáltalán nem biztos, hogy megismerjük egymást, ugye? Van másfajta találkozás is, tehát amennyiben a karma úgy hozza, tehát a múltbeli tettünk következményei, akkor könnyen lehet, hogy egy következő életben is össze fogunk valahogy kapcsolódni. Nekem például most már meggyőződésem így 12 év Krisna tudat után, hogy a feleségemmel, akivel 6 éves koromban találkoztam először, és még nem voltam 22 éves, amikor elvettem, és a házasság még ma is fennáll. Talán ez a harmadik érv, a legerősebb érv, amellett, hogy ez egy nagyon erős karmikus összetartozás. Tehát a feleségemmel nem ez az első élet, amit együtt élünk. Tehát most nem mennék bele a részletekbe, de a Bhágavatam is leírja, hogyha a férj és feleség nagyon ragaszkodik egymáshoz, akkor egy következő életben is össze fognak kerülni fordított helyzetben. Tehát ebből az jön ki, hogy bármennyire is nem egy macsó dolog, de én valószínűleg az előző életemben a mostani feleségemnek voltam a felesége, aki a férjem volt.
Erről jutott eszembe egy történet, amit meséltél a feleségeddel kapcsolatban. Nekem van egy unokatestvérem, tehát azt hiszem, hogy talán megemlíthetem a nevét. Őt Bandinak hívják, és hát ő 6 évesen az óvodába megmondta, hogy én a Mariskát fogom feleségül venni. Mariska végül a felesége lett, ma már 2 gyermekük van, egy nagylányuk, meg egy picike, aki pár évvel ezelőtt született. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is csak megerősíti azt, amit mondtál, hogy hát igen, biztos, hogy nekik még előző életből volt egy olyan
ledolgozni valójuk,
egy lerendezetlen ügyük, amit most ebben az életben így tudtak megvalósítani. Úgyhogy ez kétségtelenül szerintem működik.
Lehet, hogy amit most mondani fogok, az nem túlságosan PC, politically correct, de el kell mondanom, hogy a Bhágavatam szerint a család, a rokoni kapcsolatok, azok csak a testnek a kapcsolatai. Tehát nyilvánvalóan leszármazás, az, hogy tudom én, milyen családból származom, anyai ágon, apai ágon, ki a rokonom, stb. Ez a testnek a kapcsolati rendszere, de a Bhágavatam azt mondja erről, hogy ezek a kapcsolatok olyanok, mint amikor a tengeren a szél összefúj egymáshoz közel fúj ilyen kis fadarabokat, gajakat, ilyen, vagy most modern időkben ugye betpalackokat, aztán jön egy szélroham és szétzilálja, tehát és akkor már nem tartoznak össze. De a lélek az viszont örökké Istenhez tartozik. Ez egy nagyon fontos dolog.
Hát igen, itt azt gondolom, hogy fontos lenne megemlíteni, hogy a Krisna tudatnak mind az élethez, mind a halálhoz való hozzáállása eltér a megszokottól.
Nagyon.
Igen, mondhatni, hogy nagyon. Tulajdonképpen a világot két részre osztja, az anyagi és a lelki világra. És hát ezt érintetted most te, Madhubuti Prabhu, ugye az anyagi világnak a természete az egy átmeneti, tehát az anyagi világ egy átmeneti dolog csupán. És ahol ez a mulandó test
kerül
mindenféle viszonyokba. Így egymással, és hát a mulandó test az, ami meghal, ez valójában az örökkévaló lelkünknek a
járműve.
A járműve.
Én úgy szoktam mondani, hogy ilyen szolgálati autó.
Igen. Azt is mondják a szentírások, a testet tulajdonképpen egy kilenckapus városnak emlegetik, aminek az a nekünk az a feladatunk, hogy ezt a testet fönntartsuk, csupán annyi dolgunk van vele, hogy fönntartsuk annak érdekében, hogy valójában az elsődleges feladatunkat, az önmegvalósítást tudjuk elvégezni. Ugye ez a kilenc kapu, ez a két szem, a két fül, a két orjuk, a száj, a végbél és a nemi nyíl... Nem is szervek, és a végbél, igen. Aztán, amikor az önmegvalósító életet tudunk már élni, tehát megértjük, hogy valójában mi az élet értelme, mi a mi valódi azonosságunk, tehát, hogy Istentől jövünk, és hogy hozzá szeretnénk visszajutni, mert hogy a valódi élet az ott van, ahol Isten van, és ez a lelki világ, akkor már ezt a kilenckapus várost már a lélek templomának nevezik a szentírások.
Igen, hát ez nagyon, igen, nagyon ide kívánkozott. Én azért elmondanám, hogy persze azért a krisnások is gyászolnak, legyünk őszinték. Tehát amikor egy nagy személyiség, mi úgy mondjuk elhagyja a testét, akkor mi is gyászolunk, és kár is lenne ezt letagadni. Csak egy kicsit másképpen, mert mi tudjuk, hogy az illető nem szűnt meg létezni. Tehát mi úgy azt a kifejezést szoktuk használni, hogy elkülönülés. Tehát, hogy elkülönültünk tőle, elszakadtunk tőle.
Mi éppen eléggé fájdalmas.
Pontosan. Mint amikor a gyerek, ugye, gyerek is, hogyha az anyuka elmegy dolgozni, és ott marad a nem tudom bárki, a babysitterrel, vagy valami, akkor a gyerek is sír sokszor.
Vagy hogyha a gyerekünk egy nagyon jó nevű egyetemre kerül külföldre, akkor is tudjuk, hogy jó helyen van, tudjuk, hogy él, és mégiscsak hiányt szenvedünk.
Hát persze, tehát azért, tehát ez a fajta társulás, a vele való kapcsolat, az együttlét azért nagyon gazdagító tud lenni. Tehát a Krisna tudatban egy nagyon fontos elem a vaisnavákkal, tehát más Krisna hívőkkel való kapcsolat, együttlét. Ez így egymás lelkesítése, egymás tanítása, ennek a funkciója, meg egyáltalán egy érzelmi, egyfajta érzelmi élet. És ugye, ha ez megszűnik, a lehetőség megszűnik, nem azért, mert az illető megszűnt létezni, hanem azért, mert eltávozott, és nem tudunk már többet kapcsolni, akkor bizony mi is gyászolunk.
Nagyon meglepett az előbb, amit mondtál, hogy csak a szél, ahogy összefúj bennünket, hogy a generációk, ahogy jönnek, az csak véletlenszerű.
Nem véletlenszerű, azt nem mondtam, hogy véletlenszerű, hanem hogy egy következő szélroham szétszórja.
Ja, értem, mert hogy én meg pont arra gondoltam, hogy úgy abban hiszek, hogy azért ezt mi megtervezzük valamilyen módon, hogy melyik család, vagy ki legyen a apám, anyám.
Abszolút.
Ja, jó, akkor
abszolút.
Csodálkoztam,
hogy, hát, hogy megtervezzük, mondom, megtervezzük, azt most mi nem így mondanánk, igen, hanem úgy mondanánk, hogy a tetteink, igen, tetteinkkel előkészítjük.
Igen.
Végül
is.
Teljesen egyetértünk ezzel. Ez
nekem, nekünk van egy örökbefogadott kisfiunk, 4 gyerekem van, és az egyiket 3 naposan vittük haza a kórházból, és róla is azt gondoljuk, hogy a mi családunkba tervezte, hogy ő-e, vagy a jóisten, vagy hogy van, pontosan azt nem tudom, de hogy nem a szél fújta közénk, az biztos.
Olyan érdekes, mert hogy itt beszélgetünk, mert most már másodszorra veszem észre, hogy több szinten is tudok hozzád kapcsolódni, Magdi, de azt gondoltam, hogy akkor ezt most megemlíteném, hogy egyébként én magam is örökbefogadó gyermek vagyok, és hát az élet során már ez teljesen bizonyossá vált számomra is, hogy egyáltalán nem véletlen az, ahogy nevelkedtem a szüleimhez, hogy kerültem, hogy a korai gyermekévek hogy teltek, úgyhogy igen, tehát nincs véletlen, ez az egy biztos. A Krisna tudat is azt mondja, hogy minden okkal történik. Ez csupán az előző életbeli tetteinknek a következménye. Jó vagy rossz tetteinknek a következménye, hát ez minden szinten megjelenik.
Egyébként engem nagyon megragadott az, amikor beszéltél arról, hogy minden szenvedés, amit át kellett élned, az tulajdonképpen gazdagított, igen. Tehát ez velem is így volt, én 10 éves koromtól évtizedeken át kínlódtam egy ilyen vastagbél problémával, egyéb gondjaim is voltak, és ma visszatekintve ezt kegynek érzem, kegynek élem meg, hogy tulajdonképpen Isten valamit meg akart tanítani. És nagyon érdekes, hogy amikor a leckét már tudjuk, akkor lapoz. Nem így van?
Igen.
Tehát ugye én amióta krisnás vagyok, azóta semmi bajom a vastagbelemmel. Persze erre mondhatja egy gasztroenterológus, hogy kinőttem, ugye igen. Elmúlt. Jó. De, hát, szóval...
Csak nyugodtan fejezve. Csak azt akartam egyébként mondani ezzel kapcsolatban, hogy az én tudomásom szerint a vastagbél problémák egyébként pont az elengedéssel kapcsolatosak. Tehát ez teljesen érthető lehet, hogy a Krisna tudattal elmúltak a igen. problémáid, mert megértetted a halálnak és az elengedésnek is a lényegét, és akkor ez egy tipikus ilyen pszichoszomatikus betegség az a halál és az elengedéshez igen. kapcsolódóan.
Igen. Hát köszönöm. Nagyon-nagyon tanulságos ez az egész.
Még szólhatok pár szót a Krisna hívő gyászával kapcsolatban. Szerettem volna elmondani, hogy hát ugye Istenről és az anyagi világ átmeneti természetéről való tudatosság segít nekünk abban, hogy könnyebben éljük meg a gyászt, hát illetve hát a halált is. És egyszer beszélgettem Prémamoly Prabhuval, ő egy Krisna völgyben élő szerzetes, és ő nagyon szépen megfogalmazta azt, amit te is említettél, hogy ugye nálunk is előfordult természetesen, hogy fájdalmas érzésekkel vagyunk a gyász során, de ő ezt úgy mondta, hogy ilyenkor tulajdonképpen a tudatosság és az érzelmeknek a vegyületét lehet megtapasztalni. Tehát fáj, persze, hogy fáj, ugyanakkor tudom azt, hogy hova tart, tudom azt, hogy mi az értelme ennek az egésznek, és akkor ezáltal így könnyebb az elengedés. Sőt, hát ha biztosak lehetünk abban, hogy az eltávozott lélek visszatér Istenhez, akkor meg annál hamarabb követheti a gyászt egyfajta örömérzés is, mert ugye általában magunkat szoktuk sajnálni, amikor gyászolunk, de hogyha másikra figyelünk, és tudjuk azt, hogy ő már visszatért Istenhez, és boldogan él, akkor mi is tudunk vele együtt örülni, és könnyen felülkerekedni ezen.
De a gyász az ugyanolyan gazdagító dolog tud lenni, tehát amiket mondtam, hogy a szenvedés gazdagít, maga a gyász is egy olyan krízis, az emberek 80%-a be is számol arról, hogy jobb emberré vált, erősebbé, hogy elmélyültek az emberi kapcsolatai, tehát növekedett a személyiségében, és csak egy kevés 20%, akik megkeserednek a gyászban, általában vagy, mert nagyon-nagyon súlyos a trauma, tehát nem tudom, ilyen brutálisan meggyilkolták a hozzátartozót, vagy egy ilyen holokauszt jellegű trauma, de az emberek többsége, ha szenved is, de pont a szenvedés az, ami átmossa őket, és azt teszi jobbá emberekké.
Tehát akkor egy ilyen kvázi leckét ők is megtanulnak.
Igen, igen.
Itt a gyászhoz meg szenvedéshez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen én a saját gyászom során kerültem kapcsolatba a Krisna tudattal. És hát ez egy nagyon érdekes történet volt, mert annak idején Én kint éltem Hollandiában, amikor anyukámnak a hirtelen halál hírét kaptam. És hát mondanom se kell, hogy rettenetesen elkeseredtem, és nagyon fájt. Én nagyon-nagyon szerettem őt, és hát persze abban a pillanatban. Ugyan korábban gondoltam, hogy van Isten, úgy szeretettel, tisztelettel gondoltam rá, de nem mélyültem soha bele ezekbe a dolgokba. De akkor azt mondtam, hogy nincs Isten, tehát ha elvette tőlem ilyen fiatalon, akkor biztos, hogy nincs. Ezzel a fájdalommal a szívemben jöttem haza Hollandiából egy franciaországi átszállással, és ott a repülőtéren ugye csak mentem, folytak a könnyeim patakokban, tényleg nem láttam, azt se tudtam, hogy merre megyek, csak egy belső megerősítés vezetett, hogy hova kell mennem, és akkor találkoztam, szembe jött velem egy indiai nő, egy indiai hölgy száriban, a kisfiával, aki egy ilyen 4 év forma körüli lehetett. És hát én akkor semmit nem vettem észre, de mégis őrájuk felfigyeltem, mert képzeljétek el, hogy ez a kisfiú, ugye nekem folytak a könnyeim, és ez a kisfiú rám mosolygott. És én nem értettem, hogy miért. Elmentünk egymás mellett, és kénytelen voltam visszanézni. Ez a kisfiú visszanézett, az anyukája mit sem vett észre az egészből, de tényleg nagyon pici volt, tehát szerintem 3-4 évesnél nem lehetett több, és még mindig mosolygott, de úgy, hogy a füléig ért a szája. És én nem tudtam, hogy mi ez, én csak azt éreztem, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van ennek a találkozásnak. És hát aztán így sok év múlva megkaptam a választ, amikor már ugye a Vaisnava szentírásokat tanulmányoztam, és bekerültem a Krisna hívők közé, hogy valójában ez a kisfiú az én tanítom volt, mert már akkor üzente, hogy ne sírj, mert csak a test hal meg ilyenkor, és a lélek az örökké való. Hát tényleg az indiai kultúrából kaptam meg a választ, úgyhogy nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a találkozás.
De nagyon szép ez a történet.
Előrevetítette a jövőt, hogy majd megértem.
Hát az időnk lassan lejárt. Tudunk ehhez még valamit hozzátenni?
Hát nem tudom, úgy érzem, hogy nagyon tartalmasra sikerült ez a beszélgetés.
Hát nagyon szépen köszönöm, tehát még egyszer ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja. Vendégünk volt Zinger Magdolna, író és gyásztanácsadó, és Szántó Rita Mercedes, aki a szakdolgozatát a halálból írta. Góranga!
Góranga!
Góranga!